Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te fogadsz úgy, ahogy vagyunk. Jöhetünk eléd, nem utasítasz el. Noha Te szent vagy, igazságos vagy, tiszta vagy és bűntőlmentes, és a mi életünk viszont bűnös. Benne vannak a tisztátalanságok is, a vétkek is. De köszönjük, hogy nem veszel magadtól. Sőt, közeledbe akarsz tudni bennünket. És kész vagy megtisztítani, kész vagy elvenni bűneinket, hogy közvetlen, közelről szemlélhetjünk téged, a te dicsőségedet, magasztaljunk téged, és imádjunk, és veled beszélgessünk. Te azt akarod, Urunk Istenünk, hogy megszentelődjön a mi életünk, megtisztuljon minden bűntől, minden szenttől. És szeretném most a te közeledbe menni, fogadj bennünket úgy, ahogy vagyunk, és a te igéddel, a te lelked által tisztogasd a mi életünket, szívünket, hogy még közelebb kerülhessünk hozzád, és még jobban átérezhessük, hogy te elfogadsz, a te elfogadásodat, és hagyd tudjunk mi is másokat is befogadni, nem lenézni, nem kiközösíteni, hogy ilyen vagy olyan, hanem azzal a szeretettel odalépni hozzájuk, amivel te is odalépel hozzánk. Kérünk, Urunk Istenünk, a te szeretetnek a köreibe, hogy lehessünk most is ezen a mai alkalman. És áld meg együttlétünket, áld meg a te igédet, hagy tudjon a szívünkbe hatolni, hagy tudjon tisztulást hozni, útirányt mutatni számunkra. Hallgass meg kérésünket, Jézus nevében, Atyánk. Amen. Apostolok cselekedeteiből olvasok a 20. fejezet 7. versétől a 12. versig. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtöljük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjféli meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablaknál ült, mély álomban merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelt, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtölte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen víradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Itt Troászban történik ez az eset. Ezen a területen egy hétig tartózkodik, és utána, vasárnap után akar tovább indulni Jeruzsálem felé. A hét első napján a gyülekezet összejön. Vasárnap összegyülekszik, nem is akármekkora házban, egy nagy házban, egy 3 emeletes szintet olvasunk itt, és a 3. emeleten gyűl össze a Isten népe, a gyülekezet. És itt történik egy olyan baleset, hogy a fiú, aki ott az ablakban ül, Eutikosz, kiesik onnan, mert mély álomba merül, Pál megnyújtja a tanítást, hát mi most éjfélig nem fogunk itt lenni, úgy gondolom, meg senki nem ül az ablakban. De ott, hogy miért ült ez a fiú az ablakban, 8-14 éves fiúska lehetett, és a szülei is ott kellett, hogy legyenek a gyülekezetben. Talán mert olyan nagy tömeg volt, és csak odaszorult, vagy szeretett egy kicsit kibámészkodni, ott vagy a friss levegőn ülni, hát nem tudni. De minden esetre ez a baleset megtörténik, hogy ő kiesik az ablakból, és aztán riadalom támad, de Isten megoldja ezt a problémát is, és fölélénkül ez a gyermek. És újra él, és örül a gyülekezet, megvigasztalódik a gyülekezet. Na hát nem is arról akarok beszélni, hogy ő miért ült ott az ablakban, mit keresett ő ott, hanem szeretnék 3 kérdést föltenni, az ige alapján, és az igéből nyeljünk ebből választ, mind a 3 kérdés úgy kezdődik, hogy hogyan. Tehát mind a 3 kérdés hogyannal kezdődik, és így szól: hogyan szenteljük meg a vasárnapot, hogyan hallgatjuk az Isten igéjét, hogyan értékelünk egy helyzetet. Ezen a három kérdésen menjünk végig, és vizsgáljuk meg saját életünkben is, hogy hogyan működnek ezek a dolgok a mi életünkben. Tehát hogyan szenteljük meg a vasárnapot? Hiszen azt olvassuk itt a legelején, a 7. versben, a hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtöljük a kenyeret. A gyülekezet vasárnaponként összejött, ünnepelték Jézus föltámadását, a benne hívők, és ekkor úrvacsoráztak is. Az nem kérdés előttünk, hogy mi is összejöjjünk vasárnap. Hogy megszenteljük a vasárnapot. Hiszen olvassuk az igében, a 10 parancsolatban is, hogy a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgál, se szolgáló, se állatot, se a kapuidon belül tartózkodó jövény, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tehát úgy gondolom, hogy előttünk ez világos, meg kell szentelni a nyugalom napját. De hogyan? Hogyan szenteljük meg? Nem is olyan régen föl is vetődött ez a kérdés a csoportban, amikor a pihenésről beszélgettünk, hogy hogyan is szentelhetjük meg az Úrnak nyugalom napját. Elég az, hogy eljövünk az imaházba? Eljövünk egy Isten tiszteletre, és akkor megvan szentelve a vasárnap, a nyugalom napja? Kipipálhatjuk? Megvan? Megszenteltük? Nem. Ezzel még nem szenteltük meg. Calvin azt mondta, hogy a 7. nap kiábrázolja ezt a lelki megnyugvást, amelyben a hívők munkáitól megnyugszanak, hogy Isten hagyják magukban munkálkodni. 6 napon át végezz minden munkádat, a 7. napon pedig engedd, hogy Isten végezze benned az ő munkáját. Tehát érezzük ebben azt, hogy fontos a nyugalom napján, hogy Isten dolgozzon benned, és dolgozzon benne, bennetek és bennem. Fontosnak tartja ezt az Isten. Tehát azzal, hogy mi itt összejövünk, Isten tiszteletre eljövünk, az még nem azt fogja jelenteni, hogy az Isten munkálkodni fog bennünk. Mert az a külsőnek a megszentelése, hogy eljöttünk az imaházba. Az a külsőnek a megszentelése, hogy abba hagyom a munkámat. Az pedig már a belsőről szól, hogy engedem-e, hogy Isten dolgozzon itt bennem. Ülhetek én itt az imaházba, és lehet, hogy nem dolgozik az Isten bennem, mert nem engedem, hogy dolgozzon. Lehet, hogy hallottam azt az igehirdetést, olvastam, énekeltem, bizonyságtételeket hallgattam, és el lehet menni haza, és azt sem tudom, hogy mi történt. Mit mondott nekem az Isten? Ezzel nem szenteltem meg a vasárnapot, még ha meg is nyugodtam a munkámtól, még ha nem is dolgoztam, igazából Istennel nem igazán beszélgettem. És az Úrnak napjának a megszentelése, az nagyban függ attól, hogy én mennyire engedem, hogy az Isten dolgozzon bennem. És mennyire jövök oda hozzá, imádkozok felé, kérdezem őt, mennyire élek vele közösségben azon a napon. Ezek mind-mind hozzájárulnak, hogy a belsőleg is átélje az ember, hogy igen, ez a szent napon, a megszentelt napon, nem csak ez a napon megszentelve, hanem az én életem is megszentelve van. Megszentelt az Isten. Az ő igével, az ő szavával, az ő bizonyságtételével, mondatával, ígéreteivel az én életemet. Tehát fontos az, hogy tényleg abba hagyjuk a munkát, de fontos az is, hogy kész vagyok Istennek is odaadni magamat, hogy ő dolgozzon és munkálkodjon bennem. Nézzétek meg, hogy Pál hogyan szenteli meg ezen a napon ezt a vasárnapot. Tudta az, hogy el fog utazni hétfőn, tudta az, hogy tovább kell indulnia, de nem vasárnap csomagol. Nem vasárnap pakol össze, nem vasárnap sülök forog, hogy majd a hétfőn hogyan tevékenykedjen, és az utazás előtt mindent előkészítsen. hanem azt rájött hétfőn tenni. Most fontosabb a gyülekezetben lenni, szolgálni, hirdetni, és most nem azt mondom, hogy éjfélig kell itt lenni az imaházban, amit ott tették, ez egy rendkívüli helyzet volt, de érzitek ebben azt, hogy Pálnak fontos volt az Úr dolga, és mellőzte ezen a napon a csomagolást és egyéb más dolgokat. És valahogy nekünk is ez a lényeg. Tehát nem azt mondom, hogy most akkor csináljunk három Isten tiszteletet egy vasárnap, és jöjjünk akkor, vagy összör is, ha kell. Nem erről van szó, hogy üljünk itt az imaházba reggeltől estig, és majd így akkor megszenteljük a vasárnapot. Nem erről tanít a Szentírás. Ugye ezt kell tennünk. Noha teszünk olyat mi is gyülekezeti szinten, hogy együtt vagyunk egész nap. Mert van ilyen. Hanem arról van szó, hogy én az Úrral vagyok egész nap. És most nem munkálkodok, nem tevékenykedek, hanem engedem, hogy Isten munkáljon bennem. És Isten munkálkodjon körülöttem. Mondhatjuk azt, miért a többi napokon ezt ne engedjük meg? Természetesen, hogy ott is meg kell engedni. Természetesen, hogy ott is az Úr elé kell jönnöm, de van egyéb más dolgom. És nem tudok teljesen odafigyelni a mindenható Istenre olyan módon, mert van ez a teendőm, van az a teendőm, van amaz a teendőm, és közte-közte fölkiáltok Istenhez, meg vele próbálom azt is megoldani, de közben nekem mégis tevékenykednem kell, mint neked is tevékenykednem kell. A nyugalom napján viszont megpihenhetsz Istennél, és oda viheted a hetedet is, megengedhet neki, hogy az életednek a görbességét kijavítsa. Oda ment ez a gyülekezet, és úrvacsorában is együtt voltak, megvizsgálták magukat, miben vétkeztek, miben tértek el Isten igéjétől, és vitték a szívüket is az Isten elé. És ez kell, hogy megálljon az ember. Ehhez a megvizsgáláshoz, rohanásban nem lehet megvizsgálni magunkat. Amikor valaki beteg, akkor meg kell állni a munkavégzésében, és el kell menni kivizsgálni magát, nem? Nem lehet az, hogy na az orvos jöjjön, közben én itt kalapálok, aztán próbálj egy kalapálás közben itt vizsgálgatni engemet. Ez nem így van. Meg kell állnom, és engem nem kell, hogy ő megvizsgáljon. Ez lehet, hogy azzal is jár, hogy be kell feküdni a kórházba, megáll a ritmus, és meg kell pihenni ilyen módon is, és lelki értelemben is így van. Megállunk, hogy Isten megvizsgáljon, meglássuk azt, és szívünket odavigyük, hogy megszenteljen bennünket, hogy üres korsóként odarakjon magamat elé, hogy teletöltse az ő szeretetével, az irgalmasságával, kegyelmességével, hogy aztán majd áradjon belőlem a hét többi napján mindazt, amit én nyertem és kaptam ott Isten közelében. Tehát fontos így megvizsgálni magunkat, és valahogy az Isten igéit forgatni a mi szívünkben, ahogyan Máriáról is olvassuk, hogy amikor a pásztorok elmondták, hogy mit mondott az angyal, mit üzent az Isten nekik, és jöttek, és megnézték a megszületett messiást, és mindezt elmondják, akkor Mária, amikor ezt meghallgatta, akkor megőrizte, és forgatta szívében. Tehát lehet itt 20 Isten tisztelet is egy vasárnap, ha nem őrzöm meg, és nem forgatom a szívemben. Mindazt, amit hallottam. Volt egy református néni a közelünkben, nem messze lakott, azt állította meg lefőképpen velem azt, hogy amikor ő elmegy a gyülekezetbe, ott van a Bibliája, és amit olvas a lelkész, azt ő megjelöli, oda tesz a könyvjelzőjét, és amikor hazamegy és megebédel, ebéd után is előveszi, elolvassa, amit hallott az imaházba, a templomba. Elmélkedik rajta, lábjegyzeteket is kikeresgéli ott a Károli fordításában. Újabb üzeneteket nyer, és elmélkedik és imádkozik tovább, hogy az valósággá legyen az életében. Milyen jó, amikor ezt tudjuk tenni. Egy régi cikkben így írta le, egy lelkész így hívogatott az Isten tiszteletre. Három dolgot kell vinni az Isten tiszteletre. Bibliát, énekeskönyvet és jegyzetfüzetet. Ez így volt egy régi hirdetésben, hogy ezt vigye az ember magával. És nekünk is így vinnünk kell, meg kell őriznünk, amit Isten mondott nekünk, megszólított bennünket, és forgatni kell azt a szívünkbe, hogy aztán az dolgozzon bennünk, és munkálkodjon bennünk. Sámuel prófétáról azt olvassuk, az Úr pedig vele volt, és semmi sem engedett földre hullani igéből. megjegyeztem, megőriztem. És ezt kell nekünk is tenni. Megőrzöm, amikor az ajtón kimegyek, akkor sem tudom elfelejteni. Vagy ha közben elfelejtettem, akkor ebéd után előveszem, vagy este előveszem, forgatom, gondolkodok rajta, és akkor lesz áldása a mi életünknek. Megszenteli az én bensőmet is, az Úrral való együttlét. De valahogy mi ezt szeretjük ellopni. A világ is el akarja lopni, ez a rohanó világunk ezt akarja elvenni, a diákoknak is vissza kell utazni sok esetben vasárnap, hogy hétfőn tudják ott kezdeni a tanulmányaikat, és már pakolgatni kell, meg egyéb más dolgokkal kell foglalkozni. Tehát sok-sok minden azért befolyásolja ebben a világunkban azt, hogy megnyugodjunk a vasárnapon, megpihenjünk, és az Úrral legyünk együtt. De mi is meg tudjuk lopni. Mert annyi minden van, hogy ezt ellopja a sátán, hogy kilopja a mi szívünkből. Hogy ne legyünk az Úr közelében, hogy ne azon elmérkedjünk. Egy kínai keresztény beszélt arról a példáról, így illusztrálta, hogy mi milyenek vagyunk emberek, hogy egyszer egy gazdag kínai elment a piacra, és amikor mindig ő piacra ment, akkor 7 pénzdarabot vitt magával, amit fölfűzött egy zsinegre. Hát gondolom, ez valami olyasmi lehetett, mint a mi időnkben a 2 fillér, ugye? Az volt lyukas. És akkor hát azt lehetett úgy fölfűzni. Lehet, hogy a kínaiaknak is volt egy ilyen pénzük, ami lyukas volt, és akkor fölfűzte. És ment a piacra, és látott egy koldust, aki koldult, megesett a szíve rajta, erővette az ő zsinegét, levett belőle 6 pénzérmét, és odaadta a koldusnak. Hát a koldus, hogy annak ellenére, hogy kapott ennyi összeget, ő nem volt annyira hálás, úgyhogy fölállt a helyéről, és követte ezt a lembelt, és minden megtett, hogy a 7. is ellopja. Mert látta, hogy van 7. is, és ő azt nem kapta meg. És mi is így vagyunk, hogy Isten odaadott 6 napot, és egyet megtartott magának, hogy vele legyünk, de mi azt megpróbáljuk ellopni, hogy az is a miénk legyen. Mert hát most minek téklenkedjünk, amikor lehetne dolgozni, meg még pénzt keresni, meg még ezt is megcsinálni, meg még azt is megcsinálni, meg még ezen is gondolkodni. Minek tartsunk meg azt a mindenható Istennél? Lopjuk el. És el is lopjuk. Nem egyszer védkezünk ezzel a parancsolat ellen, elveszünk, más csinálunk. Lehet, hogy itt voltunk az imaházban, mégis nem szenteltük meg a vasárnapot. Hát jöhetünk az Úr elé, hogy Uram, meg akarjuk szentelni, te vizsgáld meg a mi szívünket, lelkünket, és hagyd tudjunk így eléd állni. És az akkori gyülekezet, ott vasárnap, nem csak úrvacsorázott, nem csak így próbálta megszentelni a vasárnap napját, hanem egymás felé is szolgáltak. Ki milyen ajándékot kapott az Istentől, azzal szolgáltak. Aki adakozásra szól, adakozásban, segítette azt a másik illetőt, aki a buzdításban, az a buzdításban. Tehát, hogy ezzel foglalkoztak, az Úr dolgaival foglalkoztak, vagy a beteg látogatással foglalkoztak azon napon. Tehát az Úr dolgaiban volt együtt a gyülekezet. Érzitek, hogy mennyivel másabb így megszentelni egy vasárnapot. És megtöltődik az ember korsója, mert Isten megtölti gazdagsággal, és így tud neki várni a következő hétnek. Tehát hogyan szenteljük meg a vasárnapot? Tehát adja az Úr, hogy így meg tudjuk szentelni ilyen tekintetben. Aztán hogyan hallgatjuk az igét? Ez is egy fontos. Itt olvassuk, hogy valaki úgy hallgatta, ez a fiú, hogy álomba merült, és aztán még az ablakból is kiesett. Jézus azt mondja, vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert lehet így is hallgatni. Hogy álomba merül. Szokták mondani azt, hogy aki elaltatta, az ébresztesse fel. Hát felébresztette, pár nem? Elaltatta a fiút valamilyen szinten, ha így nézzük. És utána lement és feltámasztotta végül, megtette az pár, amit így viccesen szokták néhányan megidézni ezt. De hogyha az ember akarja hallgatni az Isten igét, akkor nem alszik el. Ha akarja hallgatni és figyelni az Isten szavát, éjséggel vágyal a szívében, akkor nem fog elaludni, nem fog bealudni. Emlékezzetek csak Sámuelre, aki be akart aludni, mert már feküdt lefele. És egyszer csak megszólította őt az Isten. Aludt után, hát kit érdekel, hogy mit, ki mit mond, lehet élő, ott beszél ott valamit, és elaludt a gyermek. Nem, hanem fölpattant, és ment Élihez, mert azt hitte, hogy ő szólítja. Közben meg a mindenható Isten szólította. Nem a főpap. Megtette másodjára, és amikor feküdt volna lefele, aludni, pihenni, megint megszólította az Isten, ő még mindig azt hitte, hogy az Éli szólítja, és fölpattant, és ment. És mondta neki Éli, hát szerintem az Úr szólít téged. És amikor megszólít most újra, akkor mondd ezt, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. És ám el akart volna aludni, és újra megszólította az Isten, és éberségben fölkel, és ezt mondja. Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Az az ember, aki vágyakozik, aki nyitott az Isten igére, ha még el is akar aludni, nem akar aludni, mert megszólítja őt az Isten. Fölkel. Fölébreszt az Isten szava. Fölarázza az Isten szava. Mennyire alszom mi be, amikor hallgatjuk az Isten igét, amikor olvassuk a Bibliát? Mennyire él az bennünket az ige? Vagy elaltat bennünket? Most lelki értelemben is. Nem ráz föl bennünket az Isten igéje. Nem ébreszt föl bennünket Isten igéje. Hogy valamit talán nem jól tettünk. De jó lenne így reagálni Isten igére. Meghallom az Úr szavát, Uram, szólj! Mert hallom, kihegyezem a fülemet, és hallani akarom, hogy mit akarsz nekem mondani. Hát ezt látjuk például egy Lídia nevezetű istenfélő asszony életében is, aki bíbor árus volt. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És itt a görög eredetiben az van, hogy feszülten figyelt. Olyan, mint amikor elmegy a szülő a szülőértekezletre, és viszi a kis noteszét, és mond valamit az osztályfőnök, valami időpontot, amit fontos, hogy leírjon a szülő. És figyel, hogy akkor mi az, amikor majd a gyereknek majd a osztálykirándulása lesz, vagy milyen fontos információt mondott, és akkor jegyzetei lefel az ember. Mert fontos most azt meghallani. Hát valami ilyesmi figyelés. Hogy éber vagyok, éber akarok lenni. Így akarom figyelni az Isten igét. Így jövök az imaházba. Imádkozok is, Uram, rád akarok hallgatni. Rád akarok figyelni. Nem akarom, hogy elvigyen a sátán másfele. Nézzétek meg, hogy a templomoknak az ablakai hol van. Nem szemmagasságban. Hanem jó föl van rakva. Itt a református templomnak az ablaka is. Vagy a katolikusnak az ablaka is. Föl van rakva. A mi ablakunk szemmagasságban van, de nem látunk ki. Miért? Mert ne terelje el semmi a mi figyelmünket. A kívül való dolgot. Hanem most figyeljünk az Istenre. Figyeljünk önmagunkról, hogy mit mond nekünk a mindenható Isten. Ebben legyünk. És így legyünk a mindenható Istennel. Fontos, hogy ez legyen mi bennünk, és ha így figyeljük, mint egy olyan figyelt így Lídia, akkor abból cselekedet lesz, mert azt olvasok az ő életében, amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, engedelmeskedett, Isten hívővé vált, mert így figyelt, mert megnyitotta a szívét az Úr. Akkor átéri, hogy azt is mondja Pálnak, hogy gyertek az én házamba. Sőt, a gyülekezet ott alakul meg az ő házában. Mert engedelmeskedik az Istennek. De ahhoz kell egy ilyen készenlétbeli figyelés. Éber figyelés. Felébredek, amikor az Úr szava megszólít. És hallani akarom, meg akarom őrizni, forgatni akarom a szívembe, és abból cselekedet lesz. Egyszer egy misszionárius 300 gyermeket tanított, hát az nem egy egyszerű dolog, főleg egyedül csinálja, és ahogyan tanította őket, egyszer csak azt mondta, hogy figyeljetek, itt van egy pénzérme. Betette a Biblia alá. Mindaz ide jöhet, aki gondolja és elveheti. Hát senki nem mutott, mert semmi 300 gyermekből egyik sem. Ezzel majd aztán mégis egy nagyon kis szegényke, rongyos ruházatú kisfiú előre ment. Fölemelte a Bibliát, kivette a pénzérmét, zsebre tette, és ment visszafele. A misszionárus megszólította, hogy hogy hívnak téged? Mondta, hogy Jánosnak. Te János, én nem azt mondtam, hogy ebben a teremben, akit Jánosnak hívnak, az jöjjön ki, és a Biblia alól vegye lesz a pénzérmét. Hogy elvetted, és mész visszafele? És azt mondta János, ezt tényleg nem mondta, de azt mondta, hogy mindaz, és a baba mindazban én is benne vagyok. Értitek, hogy Isten mindannyiunkat megszólít most, egy Isten tiszteleten, de olyan személyessé válik az üzenet. Mint ha csak nekem mondaná az Isten. Engem szólított meg. És én kész vagyok mozdulni. Kész vagyok figyelni, és kész vagyok mozdulni, mert Isten azt mondta. Ez a hallgatás, ez az éber hallgatás, és ez a cselekedet, ahogyan meg tud mozdítani téged és engemet is, meg egy Lídiát is meg tud mozdítani, mert éppen figyeljük az Isten igényt, vágyjuk, hogy mit mond nekünk a mindenható Isten. Legyen ez a hogyan hallgatásomban, hogy éberen figyelünk, és aztán elvégz az Isten az ő munkáját bennünk, és tudunk mozdulni, és tudunk indulni. Egyszer egy testvér azt mondta, hogy nem tud mindig aludni esténként, és amikor fölébred este, és nem tud visszaludni, akkor elmélkedik, gondolkodik az igény, aztán még az éjjel egy kis lámpáját is felgyújtja, mert ott van mellett a notesz, és írja le fel, hogy Isten éppen most este mit mondott neki. Mert az fontos lejegyezni. És ha most nem jegyzi le, és megint elalszik, nem fogja tudni, hogy Isten mit mondott. És amikor föl kell mégis, reggel akkor meghallgatja, hogy elolvassa, és aztán tudja, hogy mit kell tennie. Ha legyen ez bennünk, hogy tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallása, főleg az Isten igének a meghallására, és tudjuk aztán azt tenni is. És ha így hallgatjuk, akkor hasonlóak leszünk a tesszalonikai gyülekezethez, melyről ezt írja Pál, ezért mi szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amit hogy valóban az. És annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Tehát látjuk azt, hogy elfogadni, befogadni Isten igéjét, és aztán az elkezd benned munkálkodni, annak ereje. Azt figyeltük, azt befogadtuk. És az erő lesz képes arra, hogy tudjuk cselekedni is. Mi önerünkből nem tudjuk megtenni az Isten szavát. De ha beengedjük ezt a szót, ezt a hatalmat, Isten igéjét, akkor az fog bennünk cselekedni, az fog bennünk erővé válni, és azt tudjuk akkor megcselekedni. Tehát amikor kimegyünk azon az ajtón, akkor baj, ha úgy van, hogy eddig tartott az Isten igéje. Volt a teológián, másik teológián csak hallottam róla, hogy egyik liturgiai tanár, amikor gyakoroltak a teológus hallgatók, hogy hogy kell egy istentiszteletet megtartani, egy ünnepi, egy ilyen istentisztelet, egy olyan, mi hogy néz a liturgia, és természetesen föl kellett ott is olvasni a Bibliából részt, és az egyik hallgató azt mondta, hogy eddig Isten igéje. Na fiacskám, üljél le egyes. Hogy eddig Isten igéje. Hát nagy baj van, ha csak eddig van Isten igéje. Az, hogy eddig olvastam Isten igéjét, én szoktam olyat mondani, az természetes. De van folytatás. Hát legyen folytatás, amikor megyünk el. Legyen folytatás a csendességedben is. Ne csak úgy legyél, hogy eddig Isten igéje. Még az imaházban vagyok, még amíg olvasom a Bibliát, hanem folytatódjon, váljék benned erővé, és aztán akkor átéled, hogy meg is tudod cselekedni. Hát olvassuk így, hallgassuk így a mindenható Istennek az igéjét. Aztán ebben a történetben azt is látjuk, hogy hogyan értékelünk egy helyzetet, vagy hogyan látunk egy helyzetet. Amikor megtörténik ez a baj a gyülekezetben, hogy az a fiú kiesik az ablakon, három emeletet zuhan, és ott holtan látják. Gondolhatjuk el, hogy mit ért meg a szülő, mit éltek meg a szülők, és mit élt meg egy gyülekezet. Nem a jövőim régen történt, hír is lett belőle, hogy egy bemerítés Isten tiszteleten a mikrofon beleesett a vízbe, felelőtlenség is volt ez, és ott halt meg a lelkész. Az Isten tisztelet alatt, a gyülekezet előtt. Micsoda trauma ezt átélni, ezt megtapasztalni, és milyen tróma lehetett annak a gyülekezetnek ott Troászban, hogy átérik, hogy az a fiú, akit ismertünk, egyszer csak ott hever a földön, és nem mozdul. Nehéz ilyet átélni, és azt olvasjuk, hogy zajongás történt a gyülekezetben. Itt már talán volt sírás, itt már volt kétségbeesés, itt már volt sok minden ebben a zajongásban, és azt mondja Pál, aki lehajol, aki átöleli ezt a gyermeket, ne zajongjatok. Ő nem zajong, Pál. Nem sír. Nem esik kétségbe. Hanem azt mondja, hogy benne van még a lélek. És feléled a gyermek. Máshogyan látja Pál azt a helyzetet, mint a zajongó gyülekezet. És van egy ilyen bibliai példa is, meg több is, hogy amikor Isten népe egészen máshogyan látja, mint a prófétájuk, mint a vezetőjük. Például, amikor Mózes kihozza Izrael népét Egyiptomból, és mennek a Vörös-tenger felé, és az egyiptomi hadsereg utánok ered, mit olvasunk ott a népről? Hát azért hozta ide a pusztába bennünket, hogy itt öljön az egyiptomi haderő. Jobb lett volna, akkor ott halunk meg, nem? És elkezdenek zajongani, elkezdenek zúgolódni, Mózes ellen is, Isten ellen is. És mit mond Mózes? Nem zajong velük, hanem Isten harcol értetek. Meglátjátok. Mert abban a helyzetben Mózes nem csak a problémát látta, hanem az Istennel is számolt. És Pál itt nem csak azt látja, hogy egy gyermek ott hever a földön, mozdulatlanul, hanem ő látja mindenható Istent is, aki képes cselekedni ebben a helyzetben. És aztán megvigasztalja a zajongó gyülekezetet. És átéri Izrael népe is, hogy Isten harcol értük, ketté nyitja a Vörös-tengert, és átmehetnek rajta, és megszabadítja őket az egyiptomi haderőtől. Hát nem egyszer éljük át a mi életünknek helyzeteit ilyen zajongva, ugye? Futkosunk, kétségbe esünk, megijedünk, félünk, mert valahogy az Istent nem látjuk. Látjuk a problémát, és csak azt látjuk. És nem számolunk az Istennel. Valahogy olyasmi, mint amikor egy fényképezőgépet a kezünkbe vesszük, már jó kis digitális fényképezőgépek vannak, befókuszálunk egy tárgyra, ezt meg is teszi az automatika, és akkor azt látjuk, hogy az éles, a körülöttemnek, ha főleg úgy állítottuk be, a többi homályos. Kire fókuszálsz? Az egyes életed helyzeteiben. Az Istenre, és akkor a probléma elhomályosul, vagy pedig a problémára fókuszálunk, és az Isten fog elhomályosulni, hogy nem is olyan nagy az ő nagysága, nem is annyira szerető, nem is annyira velünk van, és mindez elhomályosul. És élesen látod a problémát, a gondot, a bajt, ami aztán kétségbe, meg zajongásra visszalelkedett. És akkor úgy viselkedünk, mint ez az adott gyülekezet, úgy viselkedünk, mint Isten népe Mózes idejében. Lássuk meg! Lássunk máshogyan, mint ahogyan talán a világ lát, meg akkoriban, amikor meg nem tértünk. Lássunk máshogyan! Amikor Noámánhoz oda kerül a kislány, akit elvisznek és rabszolgaként dolgozik Noámán házába, a főhadvezér házába, aki leprás, és meghallja, hogy beteged a nagy hadvezér, akkor csak ő mondta azt, hogy van itt gyógyulás. Mert van Izraelben próféta, és van igaz Isten, és ha ahhoz a prófétához elmenne az én uram, akkor meggyógyulna. Senki nem gondolkodott így abba a házba. Mert nem számoltak az Istennel. Csak egy a kis pici lányban. És Noám már a nagy hadvezér, aki mindenkinek parancsol, ennek a kislánynak, a rabszolga kislánynak a szavát elhiszik, és elindulnak, és elmegy a prófétához, és meggyógyulva tér haza. Máshogyan látni, mint a tömeg. Máshogyan látni, mert Isten fölnyitja a mi szemünket. És megláthatja önmagát. Abban a próbában, abban a problémában. Nézzétek meg Elizeust, amikor ott van Dótán városában, és körbevesz az Arám hadsereg. És Elizeusnak a szolgája kimegy és körbenéz, és azt mondja, hú, nagy baj vagyunk, mert megtámadta bennünket. Körbe kerítette bennünket. Jajgat, azt olvasom. És amikor Elizeus ezt meghallja, akkor azt mondja a szolgáján, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Meglátni, hogy ott van az Isten hadereje. Hogy nem csak a szorult helyzetem van ott, nem csak az a probléma van ott, ami körbe kapott, ami beszorított, hanem az Isten is ott van vele. Ő rá fókuszálok. És meg kell nyíljon a mi szemünknek is, nem egyszer, mert én sem veszem észre az Istent, nem egyszer. Hanem meglátom, mi a gond, bepánikolok, aztán elkezdek imádkozni, megnyílik a szemem, Jé, Uram, Te itt vagy, és megnyílszok. Imádkozni kell nekünk, hogy nyíljon meg a szemünk, lássuk meg őt, és akkor az egész helyzetet máshogyan fogjuk látni. És ez sokszor kell egy vasárnap is. Meg tudok nyugodni, máshogyan látom ezt a hetet az Isten közelébe. Hóta ott voltál, Uram, azon a szerdai napon, pedig én ott nagyon kiborultam. Hogy nem vettelek észre? És rádöbben az ember. De jó, ha akkor döbbenünk már rá, amikor éppen benne vagyunk abban a helyzetben. Adja meg az Úr számunkra ezt a más látást, hogy ő velünk harcol, hogyan Józsué is megy, és a Jerikót el akarja foglalni. Nagy erős kőfalakkal körbekerített Jerikó, hogy fogja ez a nép elfoglalni ezt a várost, és egyszer csak meglát egy harcost, kimond harddal a kezébe, oda megy. Hát azt te hova tartozol? Hozzánk, vagy az ellenséghez? És az Úr hadseregének a vezére vagyok. Azt mondja, most jöttem. Hát miért jött? Segíteni Izrael népét. Segíteni Józsuénak. Elmondani, hogy mi a stratégia. Hogy kéne ezt akkor azt a kőfalat lerombolni. És ott leborul Józsué az Úr előtt. És megtudja az Istentől, mit kell tennie, hogy győzzenek. És a lehetetlen lehetségessé válik. Nem egyszer vannak olyan próbatételeink, feladataink, amire azt mondjuk, lehetetlen. Nem egyszer vizsgára mondtuk azt, hogy ezen lehetetlen átmenni. Ennyi anyagot nem lehet bemasszírozni az embernek a fejébe. De mégis, ha Isten elé állsz, látod, hogy melléd állt, kibont karddal a kezébe, érted harcoljon, akkor ledőlnek a falak, megoldódnak a helyzetek, problémákon tudod átmenni, és még kőfalon is át tudod ugrani, hogyan Dávid mondja. Ilyen Istenünk van, lássuk meg őt, fókuszáljunk rá, és megtapasztalhatjuk a próbáknak a tüzében is, és nem fogunk pánikolni, nyugodtan tudunk maradni. És ha talán mégis bepánikolnánk, mint az a gyülekezet is bezajongott, és zajongást támadt, nem egyszer Isten mégis megvigasztal. Nem egyszer Isten mégis átölel bennünket, és megtapasztaljuk, hogy mégis kegyelmes volt a mi Urunk, annak ellenére, hogy nem vettük észre őt az életünkben. És akkor imádkozom, hogy Uram, bocsáss meg, de köszönjük, hogy ilyen irgalmas voltál, kegyelmes voltál, mert ebben a helyzetben is megvigasztaltál és körbevettél bennünket. Tehát a mai kérdésünk az volt, hogy hogyan. Hogyan szenteljük meg a vasárnapot? Külsőleg, belsőleg egyaránt. Ő rám figyelve. Feszülten, mert hogyan hallgatjuk az Isten igét éberen, figyelemmel, és akkor erővé válik bennünk, cselekvő hatalommal, és tudjuk tenni, és hogyan értékelünk, vagy látunk egy helyzetet, számolva Istennel, ráfókuszálva, és egészen máshogyan éljük meg a próbát. Mert ő harcol értünk, ott a Golgotai kereszten is harcolt értünk, és érted, vérét ontotta, megtöretett az ő teste, hogy diadalmaskodjunk ő által. A kísértések a próbák fölött, és átéljük majd, hogy bemehetünk az örök nyugalomnak a helyére, Isten országába. És örökön örökké vele lehetünk, és akkor teljesen rá fogunk már fókuszálni, őróla fog szólni, teljesen a mi életünk, és várhatjuk ezt. De segítsen az Isten, hogy amit most üzent, az is valóság lehessen, hogy hogyan kérdésekre megfelelő módon tudjon a mi életünk válaszolni. Amen.